mai nap két előadást is beütemeztünk, mégpedig mind a két téma az OTT. Elsőként a dr. Barkovics István főtitkárunkat, barátunkat kérnünk fel. Az előadásának a címe az OTT szolgáltatás előretörése.
Köszönöm szépen! Sok szeretettel üdvözlöm a négy szakmai közösség együttesének a szervezését, és hát ugye itt most nem igazán a főtitkári minőségemben fogok előadni, mert azt megtettem az elnökségi ülésen, úgyhogy most egy kicsit szakmai dolgokról lesz szó, de igazából én Henrik előadásra előtt tulajdonképpen csak egy rövidet áttekintést szeretnék tartani, és elnézést kérem itt a néhány perces késésért, talán néhányan tudják, hogy a 3 órakor volt Szalai Anna Máriának a buszusztatója, a NMHH-s belső buszusztatója a Mélenárison, és hát jöttem át, és azért a megemlékezés világait a pár perc késésért, de megpróbálok itt közben üzemi hőfokra leülni, és megtartom azt. Én azt hittem, igen, ezt akartam mondani, hogy miután nem szeretném itt a mögöttem ülőkkel elvenni a képet. Ez nekem így is teljesen tökéletes. Mindenféle állásban, akár fejjel lefelé is haladjon a dolog, és köszönöm szépen Zorinak a technikai segítséget, mert képet én nem voltam, csak a szemrágot. Na, tehát akkor OTT szolgáltatások előretörése a cím, és egy rövid áttekintést arról, hogy miről fogok beszélni, leginkább amit el szeretnék mondani, az az overdose szolgáltatások fogalma, definíciója, hogy világosan lássuk, hogy tágabb értelemben miről beszélünk, szűkebb értelemben mindenki tudja, hogy miről beszélünk, tehát az teljesen elsősorban ugye a videóforgalomra vonatkozó előadás a második. Éppen ezért szeretnék egy kis kitekintést adni, hogy az OTT szolgáltatás egy kicsit tágabb. Mondanék néhány egyszerű példát OTT szolgáltatásokra, de megígérem, hogy nem magyarázom a technikai hátterét, mert azt hiszem, most nem ez a feladatunk. És hoztam egy esettanulmány az OTT szolgáltatások hatása a mobil piacra összefoglaló címmel. Hát ez persze nem olyan komoly esettanulmány, inkább úgy mondom, hogy esettanulmányoska, de talán tanulságos lesz, hogy lássuk, hogy egy ilyen vonulat, ami úgy hirtelen csak úgy először mit tud okozni. Akkor utoljára még néhány mondatot mondanék a szabályozási kihívásokról, mert végül is egy hatóságért már dolgoznék, hogy mi az, és az ember ilyenkor egy kicsit legalább beszélje az a néhány mondat erejét. Úgyhogy akkor induljunk is el. Ugye azt mindenki tudja, hogy az OTT, az overdose szoknak a rövidítése, és hát az is sokaknak ismerős, hogy tulajdonképpen a videójel átvitelnél, a DVD-t és tágabb értelmében, vagy alternatívájaként jön elő igazán ez a fogalom. Azonban általánosan, hogyha megfogalmazzuk, hogy mi is az overdose szolgáltatás, akkor egy olyan állítást mondok én most, ami első pillanatra lehet, hogy kicsit néhányoknak megtökkentő lesz. Az OTT szolgáltatásnak az a lényege, hogy a szolgáltatás nyújtó szolgáltató úgy éri el a másik szolgáltató hálózatához csatlakozó előfizetőt, hogy a szolgáltatás nyújtására a másik szolgáltatóval sem közvetlen szerződése nincsen. Hát ez ugye most első pillanatban azért nem egy biztosi megfogalmazásnak tűnik, amit nem, tehát hogyha felháborodott arcokat látok, akkor az teljesen jó. Most de gondoljuk egy kicsit végig, hogy miről van szó. Természetesen az, hogy egy adott szolgáltatásról egy másik szolgáltató szolgáltat, ez azért nem egy új dolog. Lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy az is valaminek a tetején van, de nem érdemes egy új fogalmat kitalálni, hiszen ez egy évtizedek óta bevált módszer. A két szolgáltató ilyenkor nagykereskedelmi szerződés köt, a nagykereskedelmi szerződésben meghatározó paramétereket kötnek egy úgynevezett service level agreementet, egy SLA együttműködési szerződést, amiben benne vannak, hogy mit köteles nyújtani, mikor sérti meg ezt a szerződést, mikor anyálik az egyik a bíróság előtt, mikor a másik, és ennek a szerződésnek az alapján elkezdenek szolgáltatni. És boldogan élnek, amíg köszönöm, rúgják a port. Ez ugye évtizedek óta így megy, OTT szolgáltatás, akár egész régi, ilyen jellegű szolgáltatás, akár egész régiumban is látunk. Az overtökös szolgáltatásoknak, legalábbis ami mostanában összefoglaló néven így nevezünk, viszont pont az a lényege, hogy a másik szolgáltató, aki tulajdonképpen a tartalmamat, a szolgáltatásomat, az alkalmazásomat eljuttatja a célhelyre, igazából nem kell, hogy tudja, hogy mit ír, sok esetben nem is tud róla, némely esetben még talán bűnök is, hogy ki ez megy a hálózatán, és erre épül a szolgáltatás. Hát, hogyha így fogalmazzuk meg a dolgot, akkor overtökös szolgáltatás lehet például egy hangátvitel, ugye a VoiceOver IP a tipikusan egy ilyen OTT szolgáltatás, csak régen nem neveztük annak, mert akkor még csak ez az egyféle dolog volt, minek annak egy újabb nevet mondani, azt mondtuk, hogy Voice szolgáltatás. Lehet lineáris videóátvitel, ha úgy tetszik OTT TV, de lehet üzenet, kép vagy bármi egyéb is. Ugye sokan azt mondják, hogy az OTT szolgáltatásnak azt teremtette meg a lehetőségét, hogy az internet elterjedt és szabadon hozzáférhető. Ez egyébként teljesen igaz, ez így van, de magában az overtökös szolgáltatásnak a definíciójában nem kell megjelennie az internetnek, elvileg bármilyen más közegen, bármilyen más információs platformon is lehet OTT szolgáltatást csinálni, hogy alapvetően most minden OTT szolgáltatás az interneten keresztül legyenek, borzasztó egyszerű oka, valósan már nincs más, mint az IP-átvitel, ugye? Tehát ezért az OTT szolgáltatások általában internet felett működnek, de a definíciónak nem kellett feltétlenül tartalmazni, hogy internet feletti szolgáltatásról. És akkor ebből a meghatározásból már az is látszik, hogy ennek az egésznek a fő problémája, a fő nehézsége az, hogy miután itt van kereskedelmi szerződés a hálózatot üzemeltető szolgáltató és az ennek a tetején szolgáltatás nyújtó szolgáltató között, itt ugye a szolgáltatás minőségi problémák, az eszelát szerződés hiánya és sok minden okoz hat nehézséget. Hát, hogy többnyire mostanában már nem okoz, annak éppen az a egyiket abból látszik, hogy a overtökös szolgáltatások előre törtek. Na, ugye, tehát ahogy mondtam, néhány példa, ugye a legegyszerűbb vagy legismertebb overtökös szolgáltatás az igazából a multimédia PC közötti hangátvitel az internet adatátviteli vonalon keresztül, ugye a legismertebb, legelhíresültebb márka név ebben a témában a Skype, tehát mint tudjuk azért nem csak a Skype létezik, sok minden más is, valamikor a Magyar Telekomnak is volt egy hívnevű szolgáltatása, ami tulajdonképpen ugyanezt csinálta. Ugye itt az első időben két multimédia PC találkozott egymással úgy, hogy a két számítógéppel rátettünk egy overtökös alkalmazást, és egyébként ők a szolgáltatónak az adatátvitelét használták, mert az adatátvitelt végző szolgáltató nem igazán tudott róla, hogy ő beszélhet vitát. Hát persze idő után azért, ha figyelte a forgalmat, mert most már ugye vannak rá technikák, amiből egyértelműen hiszeni, hogy itt most beszél meg, de hát végül is ebben a formában a beszél is ugyanolyan adat, mint bármi más, de egy kicsit gyorsabban kell átlődni, hogy összerakni az új végén a dolgokat, hogy informálni. Ez az overtökös szolgáltatás, amit ugye voice beszédátvételnek nevezünk, ez természetesen egy idő után átjáró szervereken keresztül eljutott a hagyományos VSTL hálózatba is, ugye amit Skype-out éven ismerünk mindannyian, ez is tulajdonképpen egy overtökös szolgáltatás. De hogy mondjak egy professzionálisan változatot, overtökös szolgáltatásról beszélünk akkor is, hogyha egy szolgáltató úgy nyújt telefonszolgáltatást, nevezik ezt a szolgáltatót mondjuk Paganetnek, nem akarok itt most élő márka neveket mondani, mert akkor mindenféle reklámbevétel, meg reklám utáni illeték adó, szóval ebben nem menjünk bele. Tehát a Paganet nevű szolgáltató telefonszolgáltatást szeretne nyújtani széles sávú, internetesen keresztüli telefonszolgáltatást a Bagatell egy előfizetőjének. És a telefon előfizetőnek van egy internet kapcsolata a Bagatellhez, egy portadapteren keresztül, ugye szép van választva a számítógépes alkalmazás, telefon alkalmazás, de a Bagatell csak arról tud, hogy ő egy adatátviteli alkalmazást nyújt, és akkor ezen a végberendezésen keresztül a SIP protokoll segítségével a Bagatell a bagatellnek az IP alapú hálózatán keresztül tudja ezt a szolgáltatást nyújtani, anélkül, hogy a bagatellnek tudnia kéne róla, hogy mit beszél át, mivel folyik, anélkül, hogy bármiféle szerződést kötnének egymással, a két szolgáltatónak az internet forgalma valahol a gépbe találkozik, a biztonságú utcában, vagy az asztalosságú utcában, arról függőleg, hogy melyik diszkonton él össze a két hálózat, és igazából a Bakanet ezen a egységen keresztül, a végberendezésen keresztül tökéletesen tudja kezelni ezt a telefonszolgáltatást, pontosan tudja, hogy milyen IP címen élhet a titkotokon minden bejelentkezés, hogy elküldi, egyeztetni azon a hálózaton keresztül, amelyik mindenről nem tud. Ez ugye egy professzionálisabb over the top szolgáltatás, olyannyira professzionális, hogy a hatóság ezt most már teljes értékű telefonszolgáltatásként el is ismert, annyira erős volt rajta a nyomás, hogy már ne csak az Alexander Graham Bell által 1876-ban feltalált telefont nevezni telefonnak, hanem végre valami olyan is, ami a 21. század elején kezd terjedni. Tehát ez is egy over the top szolgáltatás, miközben akár földrajzi telefonszámot is kaphat ez a telefon. Amiről itt majd Henrik előadásában szó lesz, és arról én nem is szeretnék beszélni, mert meghagyom a szakembernek a szakember feladatát, de hát én csak belegondolkodnék, az ugye az over the top szolgáltatás a televízió esetében, amikor is egy adott szolgáltatónak nem a saját IPTV hálózatát, vagy saját IPTV szolgáltatását vettük igénybe, hanem maradjunk most már a bagatellnél, mert olyan jó bevált a szolgáltató, az egy tőle előfizetett, mondjuk DSL, vagy valami komolyabb internet hozzáférésen keresztül, a nyílt interneten át egy internet TV service providernek a szolgáltatását veszi igénybe az előfizető. Itt ugye van az hálózatnak egy olyan szabata, ahol a szolgáltató, a hírközlési szolgáltató garantálja a minőséget, ugye az internet hozzáférés kapcsán, ő aki vállal bizonyos garanciákat, majd ezek után kimegyünk a nagy nyílt internetre, ahol semmi garanciánk nincsen, elérjük mondjuk az ausztrál szervet, amelyik éppen azt a baromi izgalmas baseball meccset közvetíti hajnali 2 és 4 között, amiért élünk, halunk, és kerül, amibe kerül, ugye akár OTP kártyánkkal kifizetjük érte az $5 másfél órás költséget, és élvezettel nézzük, vagy éppen nem élvezettel nézzük, attól függünk. Ugye alapvetően nagyon primitíven, nagyon egyszerűen, és a Henrik erről sokkal többet fog mondani, de nagyon egyszerűen ugye ez a modellje az OTT TV szolgáltatásnak. Na most mondtam, hogy egy egyszer tanulmányról szeretnék beszélni, mert itt most beszéltünk OTT beszédátvitelről, pár szót említettem OTT TV-ről, de azt nem akarom bolygatni, mert az lesz a második előadás. Viszont a mobil piacon is kezdenek megjelenni az over the top szolgáltatások, és hogy ez mit okoz ezen a piacon, ez egy nagyon érdekes dolog, erről egy pár fólia erejéig most emlékeznek meg, mert én azt hiszem, hogy tanulságos lesz, már tudom, hogy nem ennek a körnek az igazi sajátja, de én azt hiszem, hogy érdemes egy kitekintést megtenni. Amit pillanatnyilag látunk, és ez a szörnyű nagyvalámra, ez nem más, mint a nyugat-európai mobil szolgáltatóknak a havi átlagos perc forgalma az egyes országokra vonatkozóan, és a legalul a Western Europe-ban az átlag, az valahol itt van, és azt lehet látni, hogy ez az átlag, ez úgy 2010 első, második, negyedévétől úgy csöndesen elkezdett visszaesni. Tehát az a forgalom, ami évek óta, vagy már lassan majdnem egy évtizedek folyamatosan nőtt, egyre inkább azt vettük észre, hogy a mobil beszéd piacon a havonta használt percek elkezdtek visszaesni. Nem nagyon, még csak kicsit, de azért vannak olyan országok, ahol egész drasztikus eséseket látni. Jó, persze azt lehet mondani, hogy igen, most amit itt kiszúrtam, ez örökös érthető, de hogyha ránézünk, itt vannak már törvény is, amik már régebb óta esnek, van, aki még emelkedik, de az átlag már ment lefelé. Mi ennek az oka? Elkezdte ezt vizsgálni az ellenézős Bézan nevezetű konzultáció, és 3 dologra jutott, hát az egyik értelemszerűen a gazdasági visszaesés. Hát amikor recesszió van, akkor lehet, hogy az ember jobban meggondolja, hogy mikor mind a mobilét. Az okos ember persze ilyenkor használja igazán, mert hát az információs segítségével ki tud lábalni a recesszióból, de mondjuk az átlag emberek, a többség, az visszafogja magát. Jó, oké. A másik dolog a telítődés. Ugye hosszú ideig tudott bővülni a mobilpiac, már ez tulajdonképpen a havi perszámra azért nincs hatással, csak az előfizetők számára, de hát most már eljutottunk egy terítőzési fázisig. Viszont az derült ki, hogy a harmadik fontos dolog, és a talán az egyik leglényegesebb lesz, hogy az emberek lehet, hogy az előző két pont hatására új helyettesítő szolgáltatásokat keresnek. Hát ugye, akinek van rokona, fia, bárkinek külföldön, aki ott tanul, mint ahogy most mi is ezt gyakoroljuk a kisebbik fiam révén, hát teljesen egyértelmű, hogy nem fogom mobiltelefonon minden este tölteni újságban, hát azért van ott a Skype, vagy azért van ott a mobiltelefonon a Viber, hogy ezt használ. Teljesen logikus, hogy az ember megpróbál valahogy takarékoskodni ezekre az okokkal. Ennek természetesen az a következménye, hogy a mobil piacon a beszédpercek mennyisége elkezd visszaesni, a mobil beszéd piac tulajdonképpen egy új fázisába fog ezzel lépni. Ha megnézzük, hogy mik a VoIP helyettesítő hívások, én négy Magyarországot választottam ki ebből a tanulmányból, azt lehet látni, hogy ezekben az országokban a VoIP-ot használó okostelefonok aránya az ugyan eltér egymástól, méghozzá érdekes módon eléggé szignifikánsan. Franciaországban az okostelefon birtokosok 6%-a használ ilyen VoIP helyettesítőket, de például Spanyolországban ez már közel 12%. Tehát lehet látni, hogy az országok nem egyformák, de tendenciájában mégis az a helyzet, hogy a Skype, a Windows Messenger, a Viber, a Google Talk, az tulajdonképpen az első négy helyen a helyettesítők között szinte mindenhol megjelenik, a németeknél van egy más változat 9%-kal, ami az első négy helyezetben benne van, de egyébként alapvetően ezek a szolgáltatások viszik a prímet, ha megnézzük az első helyezett Skype-nak közel, hát mondhatjuk azt, hogy mindenkinek 90% körül van. Aki okos telefont használ, ott a 90% erre föltelepíti a mobil Skype-ot. A Viberre, a Windows Messengerre ugyanígy lehet látni, hogy szólnak ugyanaz adatok, de mindenki feltelepíti. Tehát az okos telefon használó egy része az már VoIP helyettesítőt használ, sőt, egy részüknél megjelenő meglepetés már ez az alkalmazás az elsődleges. És ez egy érdekes fordulópont. Tehát van mobiltelefonja, ott van rajta a mobilbeszéd, de ha lehet, akkor ő mobil VoIP-ot használ a beszélgetésre is, csak hogyha valami miatt nem jön össze, vagy egy olyan maradi embert akar felhívni, akinek még uralkodtak, hagyományos mobiltelefonja van, és nincs ilyen hozzáférése, akkor használja, de a VoIP alkalmazása elsődleges. Ugye generációkat szokták mondani, hogy van X generáció, Y generáció, és a 95 után születetteket nevezik Z generációnak, az effekt a kattintgatókból rövidítve. Ez a Z generáció, aki most van felnövekvőben, alapvetően már csak másodlagos szolgáltatásként használja a hagyományos mobilitást. Az első gondolata az rögtön az, hogy Skype-on vagy Viber-en keresztül fog elérni valamit. Az Analytics Reason tett egy előrejelzést is 2017-ig, ez a tanulmány, amit használtam az idén januári, tehát nem túl szakállas, mondhatjuk az itt is. 2009-től vennek benne az adatok értelemszerűen az első három év, az már tényleg az csak a többi az előrejelzés. Gyakorlatilag az előrejelzés azt mutatja, hogy az okostelefonon voice-over IP-t használó aránya 2017-re már eléri az okostelefonokról egy harmadát, vagy a 33% körül lesz. És hát nem csak okostelefonok lesznek, ugye, mert ha megnézzük, akkor terjednek a táblagépek, és PC-n is laptopon keresztül is vannak ugye ilyen alkalmazások, csak hát ugye a PC-n keresztül ugye, az nem fogja alkalmazás, nem beszélek. De lehet látni, hogy itt szépen szétnyílik a dolgó, széles a réteg lesz a mobiltelefonon, az okostelefonon, 2017-re még nem olyan túl nagy mélységben jelzik a táblagépek ilyenirányú alkalmazását. A PC és laptop most pedig úgy finoman, mintha elkezdene visszaesni, ami azt jelenti, hogy ők úgy prognosztizálják, hogy 2017-re már inkább a kisebb berendezés közben megjelenik majd az RTE, az Observer Evolution mobilrendszer, aminek ugye meg az a hűvön erotikája, hogy adatátvitelre fejlesztették. Eddig mobilrendszert mindig beszédre optimalizáltunk. Ez volt a természetes mindenki számára, hogy a beszédnek kell elsődlegesen mennie, aztán mellé telepítettük valahogy az adatátvitelt is, beleapplikáltunk, vagy mellé raktuk, ugye, mint az UMP-ek esetén már komolyan gondoltunk rá, de mégiscsak a 3G-nél is a beszéd az elsődleges tulajdonképpen. Az RTL lesz az első, vagy az RTL az olyan első olyan rendszer, mert már ugye nem lesz, hanem már a nyakunkon van, ahol igazából pillanatnyilag a szabványok még mindig csak az adatátvitelre vonatkoznak. Lesz ugyan az RTL is beszédátvitel, de már IT alapon lesz rajta beszédárját, mint a VoiceOver RTE néven, tehát ez a Voltec lesz az új bűszó, és itt tulajdonképpen az az érdekesség lesz, hogy most már a hagyományos szolgáltató is IP alapon fogja nyújtani a beszédet, persze nem overtetos szolgáltatás formailag, jó lehet, hogy ez is az IP elejére ül, tehát mondhatnák ezt is overtetosnak, tehát itt a szolgáltató saját maga részére nyújtja ezt, és hát akár tetszik, akár nem, de azért tudul, ahogy ő ezt csinálja. Ugye azt lehet látni, hogy 2015 után elkezdenek majd ezek a RTE-beszéd résznek is belépni a piacra, egyre intenzívebben, és ennek következtében már maga a mobil beszédpiac három része fog foglani, a hagyományos áramkört kapcsolt beszédre, az over the top IP alkalmazásokra, Viber, Skype és a többi, és aztán a szolgáltatói IP-re, ami saját hálózatára épített rá, úgy alapvetően az RT-nek, a RTL-nek a Voltec rendszer fog itt megjelenni. Tehát szétnyílik ez a beszédpercekre vonatkozó statisztika, és lehet látni, hogy az áramkör kapcsolt beszéd, ami ugye most nagyon domináns, szinte kizárólagos még 2012-ben, az úgy szép lassan elkezd stagnálni, sőt 2016-ról 2017-re az előrejelzés már egy halvány visszaesés is látszik. Tehát megjelennek az overtetos szolgáltatók, és megjelennek a szolgáltatók a saját IP átvitelükkel is. Ez lesz az új világ. 2017-re az okostelefonok beszédpiacán már 14%-ról fog nőni az overtetos szolgáltatások aránya, ami azért elég jól mutatja azt, hogy amiről itt most ebben a szobácsában beszélünk, az azért nem egy rögtön való gondolat, hanem az előrejelzések is ezt támadják alá. Mi lesz ennek következtében a mobil beszédpiacon? Itt most bevétel van a függőleges oszlopon, ugye eddig általában vesznek voltak, de most ide bevételt tettem milliárd euróba, és azért nézzük rá erre a táblára. Hát ez sínesítő pályának ideális, és akkor itt lehet elrugaszkodni és ugrani minél nagyobbat, de ugye azért, amikor egy szolgáltató ilyen ábrát lát, akkor a hidegleli a vezérigazgatót, hogy úristen, milyen. 100 milliárd euró fölött van még az összbevétel 2009-ben, 2017-ben 60 milliárd euró alá szól az előrejelzés, ez ugye akárhogy is számoljuk, ez azt jelenti, hogy a mobil szolgáltatóknak a bevétele ebből az egész tevékenységből a felére zuhan vissza. Miből tervődik össze ez a hatás? Hát ugye egyrészt van az a bizonyos végzőztetési díja, hívás végzőztetési díja, amit minden hatóság ugye előnek erejével próbál lefelé nyomni, mert hiszen itt minden szolgáltató monopól helyzetben van, hogyha én egy adott szolgáltatót hívok a telefonodról, akkor az csak ő tudja azt a hívást végzőztetni, ott is versenyhelyzet, más nem. Ezt a monopól helyzetet a hatóságok igyekeznek lenyomni, legyomni. Tehát a végzőztetési díjaknak ebben a ráépülő részében a csökkenés, azt a rossz, a csúnya hatóság próbálja okozni annak érdekében, hogy a fogyasztóknak hátra ettől jobb lesz. Nem biztos, hogy jobb lesz, de reményeljük. Ebben, ha megnézzük, azért a szolgáltatói bevételeknek a döntő része mégiscsak a fekete rész, a kiskete vétel, ami viszont ettől függetlenül megy lefelé, és bizony ennek a lefelé menetelnek, a Venedigis mérnök tanulmány szerint is, de most egy kicsit végig gondoljuk az eddig hallottakat, akkor most már látjuk, hogy szerintük is az a oka, hogy a OTT szolgáltatások elviszik tulajdonképpen ezeknek a szolgáltatók bevételét. Hát ettől mondjuk nagyon boldogok, mi viszont mi előfizető vagy felhasználó örülünk, mert ennyi felkevesen neki a zsebünkből. Na, tehát ennek a kis mobil eset tanulmánynak tulajdonképpen, ha most megnézzük ezt az utolsó ábráját, akkor azért ezen nagyon jól lehet látni, hogy amit az OTP ezen a piacon okozik, az azért egy elég drámai hatás. A szabályozási kihívásokról beszélünk, és ígértem, hogy erről csak egy pár mondatot mondanék, ha már ott a bal felső sarokban a nem álló útviselek. Ugye a legnagyobb probléma ebben az egészben az, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál a szolgáltatás minőség általában nem garantált, hiszen egy másik szolgáltató adatátvitelére építkezem rá, de nem beszéltem meg vele, hogy vigyáztatai beszédet fogok átvinni, nem kéne talán a zsitszert az eget igemelni, meg nem kéne a késleltetést túl nagyra venni, és a többi, és a többi. Tehát nincs megbeszélve semmi, ugye ebbe ez a nagy halálugrás. Biztosító kötél nélkül a trapézon, rámegyek a másik szolgáltatónak a szolgáltatásába, rá, és átkozottul bízom benne, hogy van olyan jó, hogy elviszi az enyémet. Viszont ez csak akkor működik, hogyha a hálózati alapelv, amit netneutralitynek, hálózat semlegességnek hívunk, az nem vagyon megsértve. Ugye, tehát magyarul is az a szolgáltató, akinek a tetején utazom, nem kezdi el pirkezni ott a dolgokat, tovább nem kezd beszélet, kidobom, ez videó, ezt még jobban kidobom, mert ugye akkor ezt nem fog működni. Tehát amíg a hálózat semlegesség nincs teljesen rendezve, megnyugtató módon rendezve, ha kell, akkor szabályozás által is, addig ezeknek a szolgáltatásoknak a léte azért egy kicsit olyan, imádkozzunk, és akkor menni fogjuk. Ha hálózat semlegesség tisztán el van rendezve, akkor ez abszolút működőképes dolog lesz. Mi az, ami még nincs garantálva egy hagyományos szerződésnek képest? Hát a rendelkezésre állás. Ha én olyan szolgáltatónak használom a hálózatát, akivel nincs megegyezésem, akkor ha ő most két órára leáll, én nem szólhatok egy szót sem. Magamban igen. De jogilag semmi, hiszen nincs szerződésünk. Ugyanígy nehézségeket okoz, és meg kell oldani a hiba behatárolást, a hiba elhárítást, mert ezekre az OTP szolgáltatóknak kevés a ráhatása. Tehát ez a dolog akkor működik jól, hogyha az alatta levő világ, az nagyon jól működik. És végezetül ugye az OTP modell terjed a vezetékes piacon, Skype, a mobil rendszereken is, az üzenet felén is, de leginkább talán a videó és TV piacon lesz ennek jelentősége, mert erről szól, és ugye miután az RTL hálózat esetén, ahogy mondtam, ott már eleve nincs beszédszolgáltatás, tehát elképzelhető, hogy az RTL hálózatokon előbb fog megjelenni a beszéd OTP alapon, mint ahogy a szabvány hivatalosan elkészülne, és ez mindenképpen egy újdonság a világban. Azzal zárnám az előadást, hogy egyetlen egy magámnek jellegű megjegyzést szeretnék tenni még. A nagy kérdés az, hogy mennyire volt ennek az overdose-oknak a terjedése előre látni. Egy kis személyes örömömet szeretném megosztani a társasággal. Valamikor az NHIT elindította az Információs Társadalom Technológiai Táblatai című komplex tevékenységet, ami különböző témaköröknek a jövőjét szállta, és ebből a 2008 elején született is egy Égenföldön Informatika című kötet, amiben volt szerencsém három fejezetet írni. Ezek közül az egyik az az IPTV volt, és minden fejezetnek kötelezően tartalmaznia kellett egy 10 éves előrejelzést. Tehát 2007-ben írtuk ezt a könyvet, tehát 2007-ben vettük a bátorságot, belenéztük az IP3 üveggömbbe, egy nagy levegőt, és 2008-tól 2018-ig megfogalmaztuk, hogy mit látunk az időtengelyen. Én akkor ebben a könyvben 2012-2013 tájára odaírtam az OTP TV rendszerek tömeges elterjedt, mondván, hogy lesz, ami lesz, majd megpróbálom a könyvet elhúzni és nem venni elő, hogy senki ne lássa, hogy ez mekkora falfogás volt. igazából most azért örülök annak, hogy ebben a témában tartatok itt egy előadást, mert ezek szerint lehet, hogy ennek az ideigása a 2013 tájékára talán mégsem volt akkor a tévedés, hogy aztán hogy lehet tovább a nyílon, azt majd meglátjuk, mert én 2018-ra azt is odaírtam, hogy a passzív tévézés teljes visszatorulása, és ennek most ugye a digitális átállás nagy bújja idején oda bent a cégemnél, nem nagyon örülnek, ezt írtam le, de hát majd legfeljebb 2018-ban újra találkozunk, és közösen lehetem meg a passzív tévét, vagy te vallom, hogy ebben tévedtem. Úgyhogy ezzel a gondolattal szeretném zárni ezt a kis Igazából addig, amíg én feltettem a Skype programot, és installálom a gépemen, addig tulajdonképpen egész egyszerűen azért, mert a Skype az egy szabadon elérhető, letölthető program. Senki nem figyeli, senki nem nézi, hogy én letöltöttem egy Skype alkalmazást. Rajta van egy alkalmazás a gépemen, és hogyha én ezt egy másik olyan alkalmazással használom, amelyiknek szintén ott van egy Skype alkalmazás a gépén, tehát számítógép között, addig nincs semmi ilyesmiről szól. Szerződés tulajdonképpen akkor kell kötnöm, mikor én a Skype-ot arra szeretném használni, hogy felhívjam azon ismerősömet, akinek hagyományos telefonja. Mert ebben az esetben ugye át kell mennem ezen a bizonyos átjáró szerveren keresztül a PSTN hálózatba, és ehhez viszont igen, jó, aki mondja, hallom, itt már bizony fizetni kell, és ezt az átjáró szervet működtető szolgáltatónak ki kell fizetni ezt a hívás végülöttetést a PSTN számára, amit nyilván nem fog a készét szememért kifizetni, hanem ez tőlem vár. Előleget ennek a szerződésnek a keretében, és ebből az előlegből fogy majd Abrámként fogyogatni. De ez még mindig jóval olcsóbb, mint az egész nemzetközi szakadt PC-n végigvinni, tehát ugye ha én mondjuk Amerikából hívok egy multimédiás PC-n keresztül valaki Skype-on keresztül, aki Magyarországon van, akkor ez az átjáró gépvégem nekem nem Amerikában lesz, és onnantól kell fizetnem a teljes PSTN költséget, hanem valahol itt Európában, jó esetben Magyarországon, és csak a egy telefon díjat kell kifizetnem, az amelyik a Magyarország hívás.
De most valaki magyar meg sokat, hogy hát voice-over IP nevezik. Bármikor be tudom kapcsolni a kamerámat, és akkor videóképpel úgy kommunikál.
Hát ha betétettől meglát, akkor voice-over IP. De már ha visszaklát, akkor más.
De ha a betét közben a kamerában nézzük egymást.
Ha a betét közben a kamerában nézzük egymást, akkor már nem csak voice-over IP-ről van.
Hát akkor úgy egyetlen, hogy nem csak voice.
Az már akkor nem csak volt. Akkor már van egy
kölcsönösségű videó. Gondolom, ugyanezek a long-term mellemelésénél és az LTE-nél is hallottam. De a hagyományos mobiltelefonokat, ha az LTE-re átérünk, ki lehet dobni, mert...
Formálisan ki lehetne dobni, de hát nem így fog ez azért megjövődni. Megjelennek majd azok a telefonok, amik több normális lesz, tehát LTE-hez és 3G-n is tud. És ebben az esetben, ha beszélek, akkor 3G-t vagy 2G-t tudok beszélni, ha az adott üteg LTE-n.
Csak magyarul mondva, a régi kutyákkal akkor sem tudom majd használni, ami csak a régi GMS-nek.
De hát akkor a GSM hálózat működik, addig azt lehet használni. De akkor lesz majd meglepetés, amikor egyszer csak a
szolgáltatók
működ, hogy a mit tudom én a második generációs GSM-et beszünteti, mint ahogy ugye valamikor a nagyon jó idő és patinás tette, nulla is ugye meg kellett szüntetni, mert most már azt az a rendszer, hát annyira kevesen használták, hogy már nem volt értelme.
De ennek utóbb elérkezik ez az idő.
Ez is elérkezik, igen. Ahogy én mondtam, a gazdaságban hosszú távon mindannyian halottak vagyunk.
Bár a tévére ugyanígy érvényes.
Hát mindenre ugyanígy érvényes
ez is.
Igen.
Mindegy világ.
egy hiszem, hogy az ARCEP, a francia hatóság, a Skype-ot szeretné igazi telefonszolgáltatást.
Igen, van nem így túl régen az, ami személyé január végén, vagy február elején volt. Igen.
Milyennek a lehetőségét? Az amerikaiak megoldották, mert ők egy internet szolgáltatásként definiálják, hatóság is semmi
Én elég minimális esélyt adok rá, hogy ez sikerüljön. Ugye a hatóságok honnan indultak, mint ahogy az NHH is, és ott szándékosan hagytam ki a rendet, mert amikor ezt a dolgot elkezdtük vizsgálni, akkor még ugye egész egyszerűen arról van szó, hogy amit csak a Skype-ot használjuk, tehát azt a szándékot, ami ezen a fólián van, vagy multimédia PC, multimédia PC, aki nincs szolgáltató. Ebben a kapcsolatban nincs beszédszolgáltató. Hogy pontosan egy szolgáltató van, hiszen én is egy internet szolgáltatóhoz, meg ő is egy internet szolgáltatóhoz csatlakozik, az az átvitelre. De beszéd átviteli szolgáltató ebben a beszéd kapcsolatban nincs egy társ. Tehát nincs, akit szabályozzunk, mi valamilyen annyian szeretünk szabályozni a kérdezni, de nincs, akit szabályozzunk, tehát arra az álláspontra jutottunk, hogy a Skype nem tartozik a hatóság hívise alá, ahogy az amerikaiak is mondták, ugye követték példákat, és azt mondták, hogy ez egy internet alkalmazás, ez nem így szabályozni. Nem olyan nagy baj az, ha amelyikben ismeri, hogy erre megyünk. Mondjuk őket régen nem mondták, hogy az igazságot
forrásolták előre.
Számomra egy teljesen meglepő dolog volt, hogy az ARCEP egy idő után hirtelen megfordította a gondolatot, és azt mondta, hogy azt mondtad, így el, de most már én ezt szeretném szabályozni. Igazából nem tudjuk a mozgató rugót, de tény, hogy itt van egy szolgáltatás, amely, láttuk az esettanulmány, rombolja ugye a mobil szolgáltatók bevételét, a vezetékes tehát rombolja a vezetékes szolgáltatók bevételét, tehát hatása van arra a piacra, amit a hatóság szabályoz, és egy olyan szolgáltatásnak van hatása a piacra, amit nem tud szabályozni, mert nem fér hozzá. Tehát az ARCEP most ezen szeretne változtatni, én azt hiszem, hogy viszonylag esélytelen.
Bocsánat, a Skype-on kapcsolatban úgy néz ki, ha megadom a számba, akkor ő elő tudok fizetni a kilépő PSTN és mobil hálózatot.
Igen, a Skype maguk alkalmazásra. A Skype-ból nem kell megadni a számba, mert ahhoz semmi sem kell.
Ahhoz nem, de hogy mondják, hogy tudja fizetni,
igen, ez az, amit ennek az ábrának a kapcsán mondtam. Igen, pontosan.
De akkor bárhol tudod telefonálni a nagy ábrát.
Persze. Ettől beszélek a szolgáltató, a hagyományos.
Nem, mert állandóan bombáznak szörnyűs a kedvezményekkel, mindig jön valami.
És hogy elvégítő legyen a dolog, 15 évvel ezelőtt még azt mondtuk, hogy jó, hát lehet, de hát az a minőség. Hát a borzasztó, a dréme, hát minden ötödik szót, aki a bosta, hogy mi, ta, hát ez itt teljesen remélem, ugye? De hát most...
De mindig jön üzenek, hogy kifejezte valami gondban, hogy hol beszélhetek, és ott
csinálom. Én vagyok.
Aztán azért hivatkozom az internetre, hogy ez...
Következő hozzászóló. Ő is azt mondta, hogy én sok szeretném egy kiegészítésképpen mondani. Ugye három olyan szolgáltatás volt említve, a Skype, a Windows Messenger, illetve a most jelenleg az a helyzet, hogy a Windows, csak hogyha Microsoftot nézzük, csak egy céget nézzük meg, ugye ők megvették a Skype-on, és a Messenger beleintegrálják, szóval április volt, most április tól nincsen Messenger.
Azért kellett gyorsan előre menni a fóliát.
Ezen kívül a TPTV iparágukat az egészet eladták az Ericsson, szóval...
Amit persze megint itt mutat, ahol ilyen volumenű mozgások vannak, ott valami pénz van, ott valami nyereség van, ott valamit meg kell csípni. Köszönöm ezt a kiegészítést, ez lényeges. Ezt az előadást én már júliusban ezekkel a fóliákkal láthatom.
Az előadásának a címe az OCT Audio Vizuális.
Köszönöm szépen, hogy meghívást is a lehetőséget, és hogy egyes címmel technikai címet, amíg megkapom a prezentációkat, és hadd mutassak két gyakorlatot, ugye itt már rögtön a négy ízreit utazgatom is Isten, aki nagyon kiváló előadást tartott, és nagyon jó így folytatni, mert az adjam, hogy egy nagyon jó alapozást tartunk általában az OTT-vel kapcsolatban, amit köszönöm szépen, és...
Remélem, hogy semmit nem lőttem
le. Nem, és annyiféle téma van, hogyha véletlenül le is tettem az időre valami, akkor mindig lehet valamivel folytatni. Én most két dolgot szeretnék mutatni majd, miközben a prezentációt megkapjuk. Én elsősorban audiovizuális tartalomterjesztésről fogok beszélni, hiszen most én itt a Gantamingváriában ezzel foglalkozom. Az egyik egy magyar kezdeményezés, a másik egy külföldi, egy kicsit képbe tegyük, hogy mi mindent lehet így csinálni, vagy miért érdekes ez a dolog. Az, ami most hamarosan mindjárt indul a telefonomon, az gyakorlatilag most az élő, most nem tudom, hogy ez rendjárt, hogy az M2-t nyomtam. Most picivel állt ide, higgyék el nekem, hogy ez az élő adás, amit úgy sem tudunk elnézni, mert nincs itt most élő meg aztán. Ez úgy születik meg a telefonomra, és most ez 3G-n, tehát mobil hálózaton keresztül töltöm az adatot, hogy az MTVA-nak a jelét megfelelő enkóderekkel átalakítjuk többféle szabványra, mert sajnos még olyan világban élünk, és ilyenekről fogok beszélni, csak pont ezért jó illusztráció, hogy teljesen más formátumú streamre van szükségem ehhez az eszközhöz, meg ehhez az eszközhöz, hogy jól működjön. Ezután a belemegy egy olyan rendszerbe, ami nekem ezt az internetes tartalomterjesztést, meg ugye erről is szeretnénk majd beszélni, mert ez egy specializás a klasszikus műsorterjesztéshez képest, és utána a mobil hálózaton keresztül, a mobil adaton keresztül eljut, és egyébként azt mondhatom, még ezen a kis képernyőn ugye kevés látszik belőle, de ez egy elég jó minőségű, tehát szinte tévé minőségű, hogyha egy nagy képernyővel kiteszem, ott is elég jó minőségben lehet nézni. Ami a pikantériája és ennyi pici reklámok, minden ingyenes a szolgáltatás, és ezért nem érhet az a változik, most én például kezdve keresni. A holnapi naptól Androidra és iOS-re is elérhető a Gantamingváriának az alkalmazása, amiben már a közszolgálati tévék közül minden négy csatorna, illetve a Ivorus, tehát a Free2, tehát a szabadon terjesztett csatornák közül, a TV2 RTL nem, de a közszolgálati csatornák is Ivorus, iOS, tehát Androidon, meg iOS-en is ingyenesen nézhető. Tehát itt gyakorlatilag én azt mondanám, hogy itt mi mint Antenna Hungária, ebben azért is, tehát nagy fantáziát látunk, és azt látjuk, hogy picit nehéz beindítani ezt a piacot Magyarországot, aminek sok oka van, és szintén szeretnénk beszélni róla, és annyival szeretnénk ezt hozzájárulni, hogy ugyan ennek nyilván van egy csomó technikai költsége, de ezzel lehetőségeinkhez mérten ezt ingyenesen szeretnénk mindenkinek lehetővé tenni. Nem kell oda regisztrálni, nem kell oda szerződés kötni semmi, tehát akinek van mobil kapcsolódása, az nézheti. Ez most a Duna zöld egyébként, ez is ugye tőlünk van. És tipikusan mondjuk ez akkor PC-n, ugyanez a Duna zöld esetében, én azt mondom, hogy a Duna két, nem tudom, most milyen adott kapcsolatban megyünk. Ez a helyi viszint. Na, a helyi viszint. Így van, de gyakorlatilag a helyi viszint keresztül ugyanígy a Duna zöld címet veszük. Ez egy élő Windows. De az OTT-i tartalomterjesztésnek, amikor én bárhol, és ennek is speciális, ugye én most itt a videóról beszélek, és több képernyőről beszélek, hogy mobilon, meg PC-n, meg mindenhol elérhető, egy másik speciális történet, amikor én nem tetszett az élőadásra akarok rámenni, mert az olimpia alatt azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, én személy szerint nagyon nagy sportrajongó vagyok, és igenis nagyon örültem neki, hogy az MTV-val közösen volt egy olyan projektünk, ahol bárhol, bármikor PC-n, mobilon együtt meg lehetett nézni azokat az eseményeket, amit én is élőben akartam szurkolni, és a sport az ilyen szempontból egy különleges történet. Én nagy kosárlabda rajongó vagyok, és van például az NBA-nek egy olyan alkalmazása, amikor ezek például a tegnap esti meccsek. A tegnap esti meccseket már előtt fog hívni, nem tudom, hogy hátról jól ebben kattintottam el, és meg tudom nézni most például a Houston Rockets Oklahoma City Thunder meccset, nem tudom, ahol egyébként, most bekapcsolom, ki van kapcsolva mindig azt, hogy a fontánkat is, a teljes statisztikát meg tudom nézni, ez meccs közben is folyamatosan változik, ha most élő meccsről, most nem élő meccsről van szó, és akár egy-egy akciót vissza tudok nézni, tehát ha én mondjuk nagyon kedvelem Russell Westbrookot, mert ő az én kedvenc játékosom, akkor én ezt a konkrét akciót a harmadik harmadban, ami történt, meg tudom nézni, és eltalálom ezt a gombot ebből a szögből, és reméljük, hogy ha az E-mobil is úgy szeretném, most megint 3G-n vagyok, tehát semmilyen fizikai közösségem nincs, ez elméletileg bárhol lehet, mikor városban ez működne, ugyanis pont most, hát is, ez nem az egész meccsnek a visszanézésen, konkrétan kiválaszthattam egy adott akciót, egy adott meccsen, amit megnézek, és akkor ez egy 50 másodperces sport, ha belegondolunk, ebben óriási tévés munka is van. Tehát akkor, hogy egy kosármesből másnapra egy ilyen szinten edukált sportolón előkerüljön, az nem csak technikai kihívás, hanem nagyon nagy szerepe van a tévéseknek, és abban, hogy ezek előálljanak. És akkor segítesz majd nekem a szerintem, ha jó, így itt talán nem vagyok útva, akkor ez így kényes. Magáról az UTT tartalom teresztésre most akkor nem is beszélni sokat, ugye ez tényleg csak arról szól ez a slide, hogy audiovizuális tartalom esetében is ugyanaz a helyzet, mint amit Bartol is Istvántonál hallottunk. Van egy szolgáltatom, akivel van egy internet kapcsolatom, van egy szolgáltatom, aki viszont ezen az internet kapcsolaton tartalmat akar kötelni, de ez bármilyen eszköz lehet, ez lehet akár egy tévé, ami internetre van kötve, lehet egy tesztobot, lehet egy bármilyen más ismerete kapcsolt eszköz, ilyen szempontból a játékkonzolok például kiemelten fontosak, vagy lehet egy számítógép, egy mobil, de erről nagyon sok mindent hallottunk. Ilyen szempontból maga a videótartalom nem is sokban különbözik az audio tartalomtól, egy dologban különbözik, nagyobb a sávszélessége. A Magyarországon, ugye én az üzleti világból jövök, ugye megkérdeztetnék, hogy az Antenne Hungária alapvetően azért mégis csak egy klasszikus műsorszóró, én azt gondolom, hogy az Antenne Hungária mindig is híres volt arról, hogy azért igyekszünk mindig a legmodernebb, és azt hiszem, hogy itt többen a saját életünk során is, vagy munkaéletünk során is ezt tapasztalták nálunk az AH-ban, hogy mindig az új dolgokhoz alkalmazkodni, de hogyha üzletet is akarunk ebből csinálni, akkor a Magyarországon el is tetes helyzetben vagyunk. Mutattam ezt az amerikai kosarazás alkalmazást, ami tényleg órákon belül fönn van, meg tudom nézni, és nagyon örülök, mert olyan meccseket is meg tudok nézni, mint magyar tévében, soha nem adnak le, hanem csak ezen keresztül tudom megnézni. De mi, hát ugye nem a legrózsásabb gazdasági körülmények között vagyunk, egy viszonylag kis ország vagyunk, nagyon izoláltan jelzünk környezetünk, tehát a szláv világban azért sokkal könnyebb egy csomó minden olyan összefogást megcsinálni, itt most tartalmi összefogásról beszélek, hogy ami számunkra sokkal egyszerűbb érheti ezt a dolgot. Van egy közepes infrastruktúrát, közepes alatt úgy értem, hogy azt mondom, hogy az EU belül nem lehetünk elkeseredve a nyilvánféles sávú lepedettségünk, de azért még van, mint behozunk, nem igazunk a legjobbak, de azért én azt mondom, hogy szerintem amennyire a gazdasági érzőzünk nehéz, ahhoz képest egyébként az infrastruktúránk az gondolom, hogy rendben van. Folyamatos digitális fejlesztések vannak úgy a cégek világában, például a mobilhálózatoknak a fejlesztése, úgy a kormányzati világban a kormányzati gerinchálózati fejlesztések, és általában a digitális infrastruktúrának a fejlesztése. És egyébként nagyon magas napi tévéfogyasztási idő van Magyarországon, ami viszont segíteni ezt a dolgot. Tehát mi sokat tévézünk, mi magyarok sokat, tehát több mint 4 órát átlagosan naponta tévézünk. Tehát vannak olyan dolgok, amik segítik azt, hogy mi ebben az irányban menjünk, valami pedig nehezíti ezt a történetet. De ha egyébként ebben a gazdasági környezetben, amit elmondtam, pénzt akarunk ebből csinálni, már pedig a legtöbb OTT szolgáltató valahogy pénzt akar csinálni, a Skype-nál is nagyon jó, hogy Skype-ról ingyen hívok. Ez egy nagyon szép dolog, de az ebben abból él, amit hallottunk, hogy vannak bizonyos önelőfizetéses szolgáltatások, hogy én a Skype-on hívható akarok lenni kívülről. Vagy én a Skype-omról egy másik telefont, egy normál PSTN-t vagy egy mobilt akarok hívni, akkor az már ugye pénzbe kerül itt is. A videók esetén 3 alapvető modell van, és most picit logikai bukkánszal inkább lendülénítanám, hogyha elfogadom, hogy az ember nehéz körülmények között mondjuk az emberek nem annyira akarnak még ezekért a különleges szolgáltatásokért fizetni, akkor egy lehetőségünk van, hogy valamilyen, ha ingyenesen kell adjuk, akkor reklám alapú pénzeket tudunk betenni, ugyanúgy, ahogy a tévé, mondjuk egy tévékető RTL vagy a köztévé ingyenes, hogy a köztévé és speciális, ezek a kertévék megjön egy más helyzet, de a reklám az egy nagyon fontos, és gyakorlatilag a kizárólagos külső pénzforrás üzekben, ugyanezt az online videóban meg lehet csinálni, tehát lehet egy reklám alapú szolgáltatás, itt lehet mondjuk egy videó előtt egy reklám, egy videó közben egy beúszó reklám, amit nem mindig szeretünk, de ez az ára. A tévékező, amikor megnézünk egy filmet, alapvetően ugye annak az a ára, hogy ingyen tévézünk, hogy ott vannak benne a reklámok, és ezt sajnos a videókban is egyébként látjuk. Ha valaki mondjuk a legnagyobb internetes ilyen rövid tartalom megosztóba YouTube-ot, ha így használta, ott is gyakran lehet találkozni most már, egyre gyakrabban lehet reklámokkal találkozni, vagy előtte, vagy ráhúztatva valamilyen reklámot. Mert nagyon, igen. Tehát nagyon nagy egybe is, egyébként össze van. Viszont, igen. Mert a felhasználónak ingyen van. Innentől kezdve van egy nagyon fontos lépés, hogy ha van egy olyan tartalom, amit vagy a minősége miatt, vagy az unikalitási miatt, vagy valami miatt, reklám alapon nem lehet megtámogatni, de mondjuk a fogyasztó hajlandó érte fizetni, mert egy ilyen őrült rajongó, mint én, hogy akkor már pedig az amerikai kosárlabda meccseinek az ismétlését másnap meg akarom tudni nézni. Nem nézem meg az összes eredményt, nincs az ember, aki nézni az nincs az idő. De a lehetőség a kezemben van, hogy azokat a meccseket meg tudom nézni, és a kedvenc csapatok összes meccsét bármikor meg tudom nézni. Ezért már pedig fizetni kell. Hogyan lehet fizetni? Ugye lehet egy előfizetéses modellet, és lehet egy tranzakciós modell, egy tranzakciós, hogy azt értem, hogy mondjuk egy adott meccset megnézek, akkor mondjuk $1, vagy egy havi előfizetési díj, ami viszont $10, vagy akármilyen is. És itt van az első nagy különbségünk a klasszikus ilyen broadcast világhoz képest, hogy mondjuk gondoljunk is egy DVD-t hálózat. A DVD-t hálózat költsége az tulajdonképpen egy egységes költség, és nem tudható, hogy hányan néznek. Hogyha egy ember nézi a díjás közvetlenadást éppen egy adott piacba, pont ugyanannyiba kerül nekünk az antenna hangjára sugározni, mint hogyha 1 millióan nézi. Nem számít. Itt nagyon számít. Tehát az internetes kapcsolatban, ahogy felépülnek ezek az egyes, mert hogy ez még élőadás esetén is, tehát amit én mutattam, hogy élőadás címelek, ez minden egyes nézőnél újra felépül egy-egy stream külön, ettől annyira sávszélesség igényes, és ettől lesz annyira költséges a dolog, hogy minden egyes alkalommal ezt ki kell fizetni. Ökölszabályszerűen, a pontos számokat most nem mutatnám őket, de kb. 10-szer olyan drága arányosan, most még interneten közvetíteni mondjuk valamit, mint a broadcastban, de ez egy kicsit csalóka szám, mert ez attól függ, hogy hány a néző. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nagyon nagy tömegre még mindig a klasszikus broadcast, tehát mondjuk egy földkeltény sugárzás, hogy ilyesmi éri meg. Ha pedig viszonylag célzott kis tartalmakról beszélünk, akkor viszont abszolút jól tudnak működni ezek a dolgok, ami mondjuk egy nagy broadcastban nem célzott. Tehát hogy most ha belegondolunk, DVD-t csatornán nagy valószínűséggel nem nagy, most emberek csatornán lehet mondani rá, hogy visszahújjon rá, de kis nézettségű, nagyon kis nézettségű csatornáknak egyszerűen nem éri meg fönt lenni a DVD-t hálózatban, akár a fizetős, akár az ingyenes kínálatban, mert szűkös a kapacitás. A DVD-nél most ingyenes és fizető csatorna együtt 30 van fönn, nincs több hely. Tehát oda bekerülni, ott nagyon kis csatornának, hiszen nincsen esélye, van 100 darab magyar nyelvű csatorna, ebből le kell 30-nak bejutni. Az előfizetéses modellnél éppen ebből következik, hogyha én 10 bevételt kapok egy előfizetőtől havonta, de az ő felhasználásával arányos a költsége, akkor én, mint fogadható, így gyakorlatilag egy fogadást veszek. Statisztikailag megpróbálom megbecsülni, hogy ő vajon mennyit fog fogyasztani, és ha pont eltalálom, akkor úgy jön ki, ahogy én azt gondoltam. Ha kevesebbet fogyasztunk, amennyit én tippeltem, ugye ennek megkülön beállítottam az átszintet, akkor én nyertem egy kicsit. Ha viszont sokkal többet fogyasztunk, én amit gondoltam, a technikai költségem megnövekszik, akkor én akár még lehet, hogy veszítek is azon az egyműsorán. Ezért itt nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy egy megfelelő ügyfélprofilt állítsak föl, hogy én azt tudjam mondani, hogy egy átlagos előfizetőm az mondjuk havonta ennyi órát néz internetes tartalmat, tehát az egy nagyon fontos dolog a tranzakciósnál. Én, mint szolgáltató, könnyebb helyzetben vagyok, mert mondjuk azt mondom, hogy 500 forintért megnézhetsz egy filmet, akkor én annak a költségéből pontosan kitom fel, hogy ez a film, ha ilyen hosszú, akkor annak nem tudom én, 30 forint a technikai költsége, 200 forint maga a tartalom, amit fizetek a tartalomtulajdonosoknak, ahogy az sincs ingyen. Egyébként még van benne egy kis marketing, nem tudom is, és akkor marad egy valamennyi kisebb vagy nagyobb marha végén, de gyakorlatilag egy elég jó kiszámítható történet, a fogyasztó szemszögéből viszont egyre inkább minél nehezebb döntés, és minden egyes 500 forintnál meggondolom, én ilyen vagyok, nem most mindent, kifizessem ezért a filmért az 500 forintot, nem. Mert az előfizetéses modellben viszont én vagyok előtte, mint fogyasztó, mert ha egyszer kifizettem a havi 1000 forintot, és annyit nézek, amit akarok, akkor ez egy sokkal nagyobb szabadság volt nekem, mert tényleg annyit nézek, amit akarok. Még egyszer sem. Hát ezt általában előre kell végezni, hogy most sokkal inkább ilyen elméleti elméleti modellről beszélek, és mondjuk az NBA-nél előre, hónap elején vonják le nekem a díjat, és akkor utána ezeket tudom nézni. Ez egy nagyon-nagyon érdekes a tranzakciós meg az előfizetéses modell között, hogy ez egy ilyen furcsa, ilyen hát nem nevezünk fogadásnak, de szinte már egy fogadás a fogyasztó meg a szolgáltató között, hogy hogyan lehet. Mindjárt ahhoz azt mondtam ugye, hogy minden egyes ügyfélhez el kell juttatni ezt a dolgot. Ezt úgy szokták megoldani az interneten, ennek van egy szakneve, ez a Content Delivery Network, tehát egy tartalomfejlesztési hálózat, ami arról szól, hogy ahhoz, hogy eljutassam a nézőhöz ezt a tartalmat, olyan típusú ilyen szerver központokat építek, ami képes egyszerre nagy tömegű nézőt kiszolgálni. És ezek a nézőszámmal valamennyire arányosnak kell lennie, hiszen ahogy mondtam, itt tényleg ez a hálózat nagyon érzékeny arra, hogy hányan nézik. Tehát ez nem olyan, hogy egyszer képítek egy hálózatot és mindenki hányan nézik, hanem kifejezetten alkalmazkodni kell hozzá. És a magyar internet esetében, hogy itt a helyi specializásokat is nézzük, van egy nagyon nagy különlegességünk, hogy egy darab internet kicserélő központunk van. Minden ilyen szolgáltatásnál, ennél is például, amit itt a magyar élőnél részünk vagyunk, az Orient mutatóta. Most azt történt, hogy megkapjuk a stúdiójelet, átalakítjuk a megfelelő formátumba, és bekerül ebbe az internet kicserélő központba. Minden előfizető, akinek van internet előfizetése, itt előfizető az internet előfizetésre beszélek, mert ez ugye ingyen van, meg ugyanaz is ingyen van, és kapcsolódik az internethez, utána már az internet szolgáltatóján múlik, és itt kapcsolódik is a szintén, amiről hallottunk, hogy én, Altermungária, mint OTP szolgáltató, abszolút teljes mértékig ki vagyok szolgáltatva az itten internet szolgáltatónak, mert nekem minden egy transzparens történet az internet kicserélő központig, ahol én beadom a vízbe. De hogy a vízből hogy jön ki, az ugye mitől függ? Attól függ, hogy mekkora sávkélességgel csatlakozik az internet szolgáltató ehhez a kicserélő központhoz, hogy mennyire úgynevezett overbookol, tehát mennyire kisebb sávkélességet vesz, mint az elméleti maximum, amit használnak az ügyfelei. Ez ugye az egész hálózatán lépve megy, mert ez egy normál jelenség, egyébként van is üzleti racionalitás mögötte, hogyha mondjuk egy internetes cégnek van 1000 darab 2 megabites internet van a leadásra, hogy nem fog 2 gigabitet venni a BIC felé, hanem csak kevesebbet, hiszen azt feltételezi, hogy mindenki az egész sávkélességet egyszerre nem fogja használni, hanem csak valami arányba tesz ő is, egyébként tesz egy valamiféle ilyen becslést erre a dologra, és innentől kezdve megint érdekes a dolog, mert amikor általában internetet használunk, szöveges internet, megnézzünk egy hírportált, megnézzünk egy-két kisebb videót, nem internetet, vagy rádiót használunk, Skype-ot használunk, ezek viszonylag a kis sávkélességű, mivel Skype-nak a videós része is viszonylag a kis sávkélességű történet. Amikor mi az Olimpia alatt, és nem is kellett olyan borzasztó, sok, mi nagyon nagy sikernek és sok nézőnek érdekeljük, de a magyar tévés piachoz képest ez nem is olyan nagy néző, a csúcson az olimpiai közvetítésben 30 ezer néző volt, de ezzel a budapesti internet kicserélő központnak a forgalmát a napi átlaghoz képest 30-40%-kal megváltoztatjuk. Tehát a tévében rendelkező háztartásoknak a 2%-a, az internet forgalmat, most ha csak az interneten rendelkező háztartásokat nézem, ott is mondjuk a 3%-a az interneten rendelkező háztartásoknak, elkezdett nézni egy nagyon jó minőségű tartalmat egyszerre. Ez egyébként a Magyarország így van sérülhet a mérkőzés volt, utolsó nagyon jó meccs volt. Munkaidőben, igen. De elég volt, emlékszem, hogy én is a kis utáni szentics a és egy elég időben volt, most emlékszem. De gyakorlatilag az internetes háztartások 3%-a a vízen átmenő forgalma 30-40%-kal megmozgatott. Nagyon nagy sávkélesség különbségek vannak, egy sima szöveges vagy hangtartalom és egy videótartalom között. Miért érdekes ez? Amikor az internet szolgáltató megállapítja az árat, hogy én nekem 4000 vagy 5000 fontot kell fizetni avonta az internet kapcsolatért. Ő pontosan tesz egy ilyen statisztikai feltevést, hogy ott mennyi forgalom lesz, hogyan osztja el, és ezt halljuk itt egyébként mostanában egyre inkább internet szolgáltatóknál, és leginkább a kisebbeknél, hogyha már pedig ezek a szolgáltatások egyre inkább beindulnak, akkor őneki valamilyen módon hozzá kell nyúlni a tarifarendszerhez. Két lehetősége van, vagy elkezdi szűrni a tartalmat, és azt mondja, hogy bánja, ugye itt vagyunk a hálózatsemlegességnél, ettől én nem lennék túl boldog, úgyhogy én nagyon örülök, hogy a hálózatsemlegesség a hatóságnál olyan kérdéskör. Én nem az OTP audio-user vizuális szolgáltatásról tudom mondani, nagyon pozitív diszkriminációja bárnám a hatóságtól, hanem az, hogy tiszta egyértelmű teret legyen. Tehát legyenek egyértelmű szabályok, hogy tudjam, hogy mit csinálhat, és mit nem egy kint, nyitán egy társadalmatok, de azért az elvárható lenne, hogyha mondjuk közvetítsük az olimpiai meccset, akkor nem mondhatsa azt, hogy hú, hát mivel itt nem tudom én, valami van, akkor ezt mondjuk lekapcsoljuk. Mert hogy most is, mert bedugultak vízkapcsolatok az olimpia alatt is egyébként, és panaszkodtak internet szolgáltatók, hogy szűk a sávkélességük, mert az emberek az olimpiát nézik, hát mondom, jó napot kívánok, a negyedik század, nincs van, hát elég. Hát ennyi jó becsán, nézlem, ki van, hát az a...
Istenem biztosan szabad sportcsoportnak, nincs sportszínek.
Nem,
nagyon rossz. A világ összes sportcsoportnak én bármikor megadom két sportcsoport. Az OTT.
Az is minden igazából OTT, amikor én nem, tehát az internet kapcsolatot valakitől vettem, már pedig valakitől meg kell legyen, és egy valahajt egy szolgálatot. De ilyen szakomból minden OTT, hát az nehéz meg az, amit távol van. Igazából ez valamit, hogy ki akartam emelni, és nagyon fontos, hogy az internet szolgáltatóknál ez azért legalább akkor a problémát fog okozni, és ahogy most hirtelen, hogy itt megkicsorozódik az adatforgalmi kapcsolat. Neki a költség, neki a biztosítani kell azt a számkörösséget, két útja van, vagy megpróbálja emelni az árakat, vagy azt mondja, hogy visszatér a nagyon régi, nagyon utált modellhez, hogy valamilyen forgalmarányos internetet. Én remélem, hogy ezek közül egyik sem fog érvényesülni, mert az adatkapcsolatnak az ára is azért csökkenni fog. Azért az élőadás nagy tömegében még nem OTT-n fog menni nagyon sokáig, pont azért, amit mondtam, hogy ez egy drága történet. Tehát a nagy tömegű élőadás nem OTT-n fog menni, hanem inkább statisztikailag eloszolva az on-demand fogyasztás. Hát mennyi annak a valószínűség, hogy amikor én megnyomtam a gombot, hogy én meg akarom nézni Rászlán Westbrook tegnapi meccsén a harmadik negyedben ezt az akciót, akkor azt még 100 000-re egyszerre megnyomták Európában, hogy egyébként ez egy francúzi szériáról jött oda el. Ha egyszerre 100 000-re megnyomták, akkor lehet, hogy akkor itt azért akadozik a kép. Nagyon-nagyon kicsi a valószínűség, hogy pont az akciót, pont egyszerre, pont 100 000-re megnyomjuk. És itt akkor, amiket elmondom, a körkodon a centralizált infrastruktúra a Magyarországon, a Bitcoin-át minden. Picit csalok ezzel, mert nem teljesen igaz. A szolgáltatók is egymással összekötődnek, és az az egyik módja annak, hogy ezt a dolgot kicsit könnyítsük, hogy és én, mint mondjuk Matelungár, mint CDN szolgáltató, nekem az egyik lehetőségem arra, hogy ezt biztonságosabbá tegyem, az egyébként az internetet, ami egy beszaport hálózat, az az, hogy megpróbálok videk kapcsolatokat építeni a legnagyobb olyan szolgáltatók felé, akiknél tudom, hogy nagyon nagy igények fognak fölmerülni. Itt már egy picit olyan érdekes területre vetődünk, mert nekem, mint CDN szolgáltató lehet, hogy van egy közvetlen összekötődési szerződésen belett, tehát van már bizonyos szerződés, de még mindig alapvetően nem látom semmit a hálózatból. Csak azért mondjuk, mert a CDN vagy a UPC-vel kötök egy direct streaminget, nem fog nekem hálózat monitoringot adni mindenhez, csak mondjuk bizonyos szintű dolgokat van, és amit pontosan nagyon jól Barkovics is elmondott, nem látom, hogy mi történt. Tehát amikor egy néző mondjuk az olimpia alatt jelezte, hogy nem megy a tudás, bármilyen tudnél esetleg ilyen előfordulatok, az a hiba az önök számítógépétől a stúdióig bárhol lehetett. Tehát egy legalább egy tucatnyi technikai rendszer összekapcsolódásáról van szó, és két ponton van a mérésre, az egyik, ahol, bocsánat, ameddig még ugye technikai a kezeljük a stúdió, az encoder, a maga a CDN, a végfájtási pontig itt mérhető, de az internet szolgáltatón belül már semmilyen ráhatásunk nincsen. A végső pont megint a számítógép, ahol nézik, és az is a player, amiben fut, onnan tudok én kinyerni adatokat. De például az, hogy a számítógép működik-e, vagy nem vírusos előnök, azt még a player sem mondja meg nekem. A player azt mondja, hogy megkapta az adatot, vagy nem kapta meg, és azt tudom monitorozni. És a másik, hogy végtelen számú platformban, itt a végtelen ugye nyilván idézőjelben, de nagyon-nagyon sokféle platformot ki kell szolgálni, és itt még a smart TV platformokat el is lehetettem fölteni. De gyakorlatilag ma még az a helyzet, amin dolgoznak már a gyártók, hogyha én egy ezzel által gyártott eszközre akarok egy ilyen videó megoldást csinálni, más formátumot sem használja, mint hogy egy androidos telefon, Google operációs rendszerét kicsitó androidos telefonra, vagy akár az, amit a Zoli elindított, az a Dunaverse Stream, ami itt van a PC-n, az megint egy harmadik formátum, és ezeket mindent külön ki kell szolgálni, és ez egy nagyon nagy probléma, erre próbálnak valamiféle egységesítést adni a gyártók, de azért ez egy folyamatos harc, és nem mindenki érdekel, hogy ugyanazok a szabályok terjedjenek el. Tehát azért itt valamikor szándékosan építenek ilyen körbefaladott kis kerteket ezek a gyártók, mert ők ott így, ha pénzsen, megint azt mondjuk, miért van ez a nagy csapat, miért van ez a nagy harc, tudjuk, mert az a pénz. És továbbá az Apple is a maga kis kertjét körbenelnék, hogy az ő gyümölcsei teremjenek. A Google az egy kicsit nyitottabb, viszont ugyanakkor az Apple-nél egy felhasználó sokkal békésebb, nyugodtan érzi ezt az egész területet, mert pontosan ezek a falak néhány dologtól megvédik, ami a Google esetében meg egy sokkal inkább egy szabadmezős. Tehát nincsen, én azt gondolom, hogy itt nincsen jó meg rossz, ezek különböző mentalitások a terjesztési platformok esetén. És mi lehet ennek a abszolút kimenetele, tehát akkor vége van a lineáris tévedésnek, nincs vége. Viszont egy olyan döntés elő készül, én ezt nagyon sokszor mutattam egy hasonló szlájdot már tovább, amit most körülítottuk az adatokat most márciusban. Megnéztük, hogy a Comcast, aki egy amerikai tévészolgáltató, annak, hogyha a legszerintem a legdrágább előfizetését veszük meg, az 95 dollár, közben 100 dollár. Ha már a közép, az alacsomagos kábeltévét veszük, 25%-kal olcsóbb, de elvetítünk ilyen prémium csatornákat, hogy HBO-s, Showtime-os. Ha lemondjuk a teljesen, és Amerikában azt mondjuk, hogy legyen egy csak szabadon fogható csatornák, ugye majd mondjuk itt van ugye a TV2, RTL, a közszolgálati csatornák nagyon jól nyújt, és vegyünk hozzá még ilyen OTT-szolgáltatásokat, mindösszesen 23 dollárért, tehát az eredeti kiinduló ár negyedéért, alig vetítettünk tartalmat. Néhány nagyon prémium tartalmat elveszítünk, amit akár külön meg is lehetett, ha én mondjuk, ha kiesett a közös és a legprémiumabb sport, azért ritka még itt van is, hogy valaki minden sport iránt nagyon van ilyen, de az inkább jelentő, mint egy-egy sport. Akkor lehet, hogy 7-8 dollárért meg lehet azokat a speciális sportokat venni, 7-8 dollárért, és az eredeti kábeltérés ár, nem tudom, hogy kinek hány csatornája van otthon, és hányat néz abból, nem tudom, hogy minden gyakorló tévénő tudja, hogy ha van 60 csatornája, meg valószínűleg abból egy néhányat néz. Tehát nincsen szüksége erre az összesen. Ezt tudja az OTT csinálni, és ez az, ami igazániból átalakíthatja a dolgot, mert megdönti azt a fajta hegemóniát, hogy a klasszikus kábeltévés szolgáltatók úgy csomagolták a csatornákat, hogy kifejezetten arra összevesztek, hogy minél nagyobb csomagot vegyek, attól függetlenül, hogy én nekem a nagyobb csomagból csak egy csatorna kell. És a legtöbbben akkor lehet egy ilyen nagyobbra, ha egy csatorna már kell belőle. Itt viszont, ha azok a tartalmak valamilyen módon igény szerinti formában megjelennek, akkor esélyem van arra, hogy leépítsem ezt a történetet, és ez azért is nagyon fontos, mert azt kimutatták, hogy legalábbis most még azt a kort éljük, amikor ugye a tévé az egy nagyon-nagyon fontos része a háztartásoknak, de alapvetően a tévézésre nem akarunk többet költeni, mint most. Tehát ha most költünk egy egységet, mint 3000 forintot a havi tévé előfizetési díjra, csak azért, mert ilyenféle szolgáltatásokat akarunk évenyülni, nem fogunk 4000-et költeni. Hanem alapvetően maga a költségvetés, amit egy háztartás a tévészolgáltatásokra elkölt, az nem feltétlenül fog nőni, csak azért, mert több a lehetőség. Tehát itt a piac kihívása az, hogy megadja azokat az opciókat, hogy én le tudjak mondani a fizetős tévé egy részéről, cserébe kapjak egy gyomminőségű tartalmat. Mi kell ehhez? Ez kell egy gyomminőségű szintű adás, ami azt mondom, hogy Magyarországon jó, tehát nem volt az út, ami haladni, mert HD-be lehet fogni közszolgálati adókat, van azért két általános szórakoztató csatorna, van egy külföldi, tehát lehetne több, tehát látunk a régi olyan országokat, ahol több csatorna van, sajnos a reklámpiac válsága azért nem teszi könnyen lehetővé úgy, de azt gondolom, hogy egy általános szórakoztató szempontból ez a kínálat, a közszolgálat és a kétkereskedelmi csatorna már egy nem rossz kínálat legalábbis, és meg kell majd erősödjenek azok az OTT játékosok, akik picit most még gyengék azért, mert nekik skála kell, tehát nekik azt kell, hogy legyen azért jó pár ezer olyan háztartások, hogy használja, és magyarországi nyelvterület miatt nem olyan egyszerű, hogy bevonni filmeket. Címeljük a szinkron, szükségünk van a szinkronra, egy olyan világban összünk fel, ahol a szinkronhoz hozzá vagyunk szokva. Ezek a jogok mind külön kezelhetek, tehát ezek nem triviálisak, hogy mi van a stúdiók ráadásul, nagyon szeretik platformunként kezelni jogokat. Más a jog egy mobiltelefonra, amikor egy tévétársaság megvesz közvetítési jogokat, más erre a jog, más erre a jog, más arra a PC-re a jog, és más arra a TV-re a jog. Mindegyiket meg kell venni, és akkor fog valaki költeni mobil jogokra, ha azt gondolja, hogy ezt a fogyasztótól be tudja szedni. Tehát nagyon kevés az olyan eset, amikor ez magától megy. Tehát igazából csak azt akartam mondani, ezt hívják egyébként angolul court-cutting-nak, vagy pedig court-sharing-nek, mert hogy folyamatosan picit lejjebb megyek a klasszikus, ugye a kordot a vezető kábeltévés dőjön vezeték, tehát a vezetéket elkezdem elvágni, cserébe viszont kapok egy ilyen sugárhasságot, ráadásul olcsóbb is. Ez azért még a nyugati világban is egy 2%-os a fogyasztói tárgyisban, tehát nem jelzi azt, hogy itt most tömegesen vonulnak el a Comcasttól, nem szeretném azt, hogy egymást kezdeni. Csak az a helyzet, hogyha az elvesztett csatornák közül a tartalmat, amit én szeretek, vissza tudom pótolni onnan, akkor egy óriási lehetőségem van, mert most például, hogy 70%-ot csökkentsük a költségeimet. És Bár másképpen ez a görög kedvenc párnál, és inkább ilyen gondolatévezetőként szeretném tölteni. Ezt már nagyon hosszú évek óta tartózom, és nem tudom megállni szinte egyetlen előadásomban is, hogy benne tegyen. Már pedig az OTT világ tipikusan ilyen. Van a tartalom keresztésnek egy szabadsága, ki hogyan tud közé tenni az internet segítségével. Ugye az internet ilyen szempontból a tartalom közlés felszabadítja. Bárki tud fölvenni egy videóval, tartalmat felrakni YouTube-nak. És a hozzáférés szabadsága az az én értelmezésemben azt jelenti, hogy valójában technikailag korlátozott a hozzáférés, tartalom szűrés szempontjából korlátozott a hozzáférés, vagy például az is a hozzáférés szabadsága, hogy mennyire találhatóak meg ezek a dolgok, mert ha 100 millióan töltenek föl egy-egy videót a YouTube-ra, akkor azért viszonylag kisebb eséllyel találunk rá, mint hogyha ha viszonylag kevesebben vannak. Most az a nagy helyzet, hogy ez az aranypalitka állapot, amikor viszonylag kevesen tehetnek közé tartalmat, és sokan nézhetik, ez a klasszikus broadcast-modell. Ezt imádják a klasszikus kábel-tévé szolgáltatók. A néző azt gondolja, hogy a lehető legjobb szolgáltatást kapja, hiszen 150 csatorna közül választhat, de az internet ebben az irányban kezdte volni a történetet. Ez nem csökken a hozzáférés szabadsága, hanem fölfele megyünk egy ilyen felhasználói kánál felé, ahol most már belefutunk abba, hogy kicsit elaprózódik a tartalom, tehát egyre nehezebb pénzt csinálni, viszont pont ezek az OTT szolgáltatások segítenek abban, hogy ez jó legyen, és egyre inkább pont az interneten néhány országban látunk olyan jelenséget, hogy valamitől ilyen pusztában kiáltott szó irányba megyünk, hogy nagyon magas a szabadságfoka a közvetítésnek, de sok helyen a hozzáférés az nem triviális, és egy szempontot szeretnék ebben mondani, hogy a nyelv az egy klasszikus hozzáférési korlátozó. Tehát ma a kínai internetvilágban, és a kínai videóvilágban, és a kínai szöveges hihetetlen mennyiségű és jó minőségű tartalom keletkezik. Nem tudom, hogy bárki nézi-e és követi-e ezt a dolgot, fogalmas sincs, halvány, mint a fogalmas sincs, hogy a tűzolék. Buborékok alakulnak ki az interneten belül, nyelvi határok mentén, és nagyon erős portugál, nagyon erős spanyol, nyilván az angol az egy sokkal inkább globális, de egy nagyon erős kínai, és ilyen szempontból nagyon bármi más nyelv, azt mondom, hogy az angolon is, talán a spanyolon kívül, kis buborékokat, tartalom buborékokat hoz létre, ami ott belül fejlődik, néhány ember eljátsza azt a szerepet, hogy akkor tartanak az ide-oda, de ez is a hozzáférés szabadságát korlátozza, úgyhogy ez az egész ágban nagyon-nagyon furcsán kavarodik, és az izgalmas az, hogy az OTT-szól, a legnagyobb OTT-szolgáltatók, meg a legnagyobb gyártókérészetet, meg az ember is próbálja ezt a fajta dolgot, kicsit visszahúzni a valakkalikkal irányába, és én ezt nem negatív kritikaként szeretném mondani, hanem inkább csak mint egy ilyen trend, hogy azt mondani, hogy figyeljetek, vakufájuk rendet, a legtöbb fogyasztó azért, talán azt szeretné, hogy egy szolgáltató szolgálhasson, mert ezért szolgálható. És nem akarja, hogy ő maga szolgáltató legyen. Úgyhogy erről egy kicsit részletesebben most ez talán nagyon-nagyon gondolásítva mondtam el, a tavalyi évi írás technikából kicsit részletesebben írtam erről, de én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy folyamatosan figyeljük, hogy hogyan működik a tartalomnak a szabadsága, meg a hozzáférésnek a szabadsága, mert ezt fogja meghatározni, hogy hogyan fogunk mondjuk 10 év múlva videótartalmat fogyasztani. Én ennyit szerettem volna elmondani, és ha bármi kérdés van, akkor köszönöm szépen a figyelmet, ha bármi kérdés van, akkor nem.
Ha ezek nagy mennyiségben terjednek, akkor lehet, hogy a reklámpiac is át tud alakulni. Mert ugye, hogyha valaki nagy mennyiségben tölti le a hegymászó videóklipeket, és ez iránt érdeklődik, akkor valószínűleg oda baromira nem érdemes dolgok, hogy ilyet járunk keresztül reklámokat nyomadni. Ezzel szemben viszont a hegymászó fakacs meg a paramilerre vonatkozó reklámok szinte biztosan teli találatok lesznek, és igazából a reklámpiacnak is az a jó, amikor a reklámja teli találat. Tehát valószínűleg a személyre szabott reklámoknak az elindulása is majd ennek a piacnak az egyik folyamánya lesz. Ami annyiból rossz hír, ugye, hogy utáljuk a reklámokat, viszont annyiból jó hír, hogyha csupa olyan reklámot kezdünk el kapni, ami nekünk fontos és lényeges, akkor még az is lehet, hogy segíteni fog. Igen, ott egy kicsit optimista voltam.
De jogos, tehát minden ilyen típusú, főleg ez a fajta útértékű alkalmazásom most, mert nagyon kedvez a bizonyos réteg tartalmaknak, tehát kosárlabda. És ez valóban ezek nagyon jól felhasználható platformok, tehát azért egy jól belőhető típus, fogyasztói típus általában ki, mondjuk az autósportokat, vagy a nem tudom milyen, vagy a hírműsorokat, vagy bármi más.
Hívnám fel a figyelmet, hogy innentől kezdve nem is lesz veszélytelen a családban egy képet használni, hiszen lehet, hogy a másiknak a szokásaiból érkező reklámokat fogjuk megkapni, és egyébként meglepetésért, hogy mindig érnek a gyermekeink, amikor nem vagyunk otthon.
Egy kérdés, hogy ha most megnézzük az OTT a másik oldalról, aki a legtűkebb keresmetet, ez a helyi hálózatot szeretné akkor ennek óhatatlan az a következő, hogy vagy nem fejleszti a helyi hálózatot, mint amit lehet látni, hogy az FTTH Angliában már elkezd visszamenni, vagy pedig jön az, vagy a Verizon, vagy az AT&T elnökének volt az a mondása, hogy elvárhatnánk, ez még nem is hívták OTT-nek, hogy elvárhatnánk azoktól, akik a mi hálózataikat használják, mert több százmillió dollár költünk vele, hogy fizessenek azért érte. A válasz az volt, hogy megjelent a Content Delivery Network, nem fizettek. Hogy látod ezt? Ez eléggé abban az irányban mutat, hogy ez az OTT-nek egy korlátja lesz.
Én nagyon jól emlékszem, hogy az Origo fizessen az internet szolgáltatónak, mert hogy azért vesznek internetet, mert tudják nézni, vagy az internet szolgáltató fizessen az Origónak, mert hogy a kérdés az, hogy hogyan vannak az arányok. A bizonyos szempontból az összekapcsolódásnál nagy léptékekben lehet egyfajta ilyen arányosítás csinálni, tehát egy hálózatban bemenő és kimenő, tehát amikor összekapcsolnak két hálózatot, az elmérnek ilyen arányosítság erre alapján fog. Tehát a peering az elsősorban ilyen balansz alapján fog lenni. Mi például, mint az ember, mint szériás szolgáltató, nagyon egy irányból nagyon nagy mennyiségű adatot tolunk be. Tehát bizonyos szempontból ezt a szolgáltatásunk miatt is, meg egyébként is nem tartjuk ördögnek valótól azt, hogy mi megállapodjunk nagy internet szolgáltatókkal azért, hogy ők se legyenek teljesen kiszolgáltatva, hogy nem mondom, mert nekem attól jobb lesz a szolgáltatásom. De azt mondom, hogy a fogyasztóval megpróbálni megfizetni azt, mert elkészül a tartalom, mert hozzáférhető lesz a tartalom, az egy nagyon nehéz és bonyolult eset lesz, mert például ez, amit én most megvettem, ezt én nem a Shell-tól veszem, nem a T-től veszem a UTC-től, az NBA-s alkalmazást, bocsánat, hanem én közvetlenül az NBA-vel, a ligával szerződök. Hogy fog elszámolni, mint egy közvetes magyar kábel, egy tart kábel, hogy fog elszámolni az NBA-vel. Tehát teljesen reménytelen, 100 000 kábel fog ezt, hogy fog. Tehát én azt mondom, hogy valamilyen módon már az érezők beleszámolják, mert őnek itt viszont több mint egy ilyen tartalom megy. Tehát ők adat kicsit csalakítják, mert adatmennyiség alapon ők már számos a statisztikát, hogy mennyi lesz. És az igazán így van, nekik nem kéne fájni, hogy én ezért a bitértért kapok, ezért a bitért meg nem kapok pénzt. Itt ami összességében fáj nekik, hogy az, amit ők statisztikára becsültek, nem ők lesz.
Ehhez azért kérdezett, hogy ma is mind a akkor a szerver bejelentett tartozik egy adottságszélesség, hogy értem szerint nagyok az őrizhető meg, hogy tárgyalak is tudod, hogy írja vissza, hogy sokkal több, az kifizeti. És a VIX-nek tagja a többi szolgáltat, aki ezen keresztül ezt megkapja, tehát ezt neki nem biztos, hogy pont ahhoz jut el, tehát inkább egy általános informáljon, de kifizeti a bemenőságszélességet a tartalom szolgáltató. Ahogy a másik oldalon meg a hozzáférés sávszélesség igényét kifizeti a végtart. Mind a két véget ki van fizet a történetnek, tehát az, amikor egy kábel szolgáltató vagy internet szolgáltató ma szeretne plusz pénzt kérni, úgymond a tartalom szolgáltató, az maximum a hirtelen növekedésnek a kompenzációja kapcsán lehet egyfajta jogosság, de én meg itt inkább azt érzem, hogy ezek mint a Magyarországon kábeltévé szolgáltatók és internet szolgáltatók egyszerre, tehát az üzletét látja veszélyeztetve, és inkább ezt próbálja tékeni majd konferenciálni
ezen keresztül. Én ezt így nem láthattam kérteni, mert ezek az emlékszem.
Az egyik az, hogy egy másik diagramot is felvetően az agrárforgalmat a termések a bevételt együtt föl lehetett nézni. Ugyan fogadunk a ügyvédát, hogy mennyi fog fogyasztani, mert a kicsi házhoz is nem igaz a költségünk. Ez egy ismert, egy kicsit távolabb, mert egy büféjevéd árának a meghatározásánál is pont ugye megsíteni.
Vagy az egész Európa, ez a
bűnöket. Én azt gondolom, hogy igen, és pont ezért néha azért nagyon könnyen alásulik az az ér, hogy neki már pedig emiatt emelnie kell az internetszolgáltatást, mert pont ez a lényeg az üzletnek. De igen, a kollégának kell olvasni, hogy az ingyenség annyiban van, hogy nyilván az adatkapcsolatért fizetni kell, itt az ingyenség, és arra akartam, hogy ne kérjünk pluszpénzt azért, mert egyébként a TDM, az encoding-re, azt mondjuk mindent hozzárakni, tehát most még technikai költség szinten sem, de valóban azért ez ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz azért az adatkapcsolatot pénzbe kerül, akár mondjuk a 3-4.
Először hallom azt, hogy volt két éve, ahhoz alapvetően azt, hogy az interneten legyen. Több mint a felel kirásodatnak utálja, tehát azok olyan szakadék növeléssel az OTT-ben megkapcsolatban, ha értékelni és használni sem.
Hát ez egy jó
hozzá. Annak van OTT. Ha az Y-generáció öldölék az E-generáció jön utána, akkor a digitális szakadék az nyomtalanul el fog
tűnni. Nem, mert közben ez a technika fejlődése, és ugyanúgy a...
Igen, de az már lehet, hogy nem digitális szakadék.
A technikai fejlődés, mint az exponenciálisan nő, ez még egy bonyolultabb dolgokhoz. Hol biztos, hogy így
lesz? Hol biztos, teljesen igazad van, az ezzel nem változik. Csak pár évezer év alatt kialakultak a gényeink, az nem változik 5000 év alatt, ugye? Az irányzatlanság itt egy másik disziplína, meg a digitális szakadék is. Valószínűleg a következő fejlődési lépcsőben már nem a digitális szakadék lesz a probléma, hanem én nem tudom, hogy milyen szakadék.
70 éves korában egész más technika lett. Ő most per pillanat a mai legrosszabb technikánál dolgozik, és alkot és kutat. 70 éves korában azt már nem fogja érteni, amit a mostani 20 éves, akkor 40 éves kitalál.
Ez teljesen igaz.
És a gyorsulás miatt egyre rosszabb és rosszabb állapotot hoz, tehát a dolgó nem fog csukódni.
Másik pedig az, hogy gondolják, hogy nem az emberi tulajdonságot. Aki nem használja internetet,